Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domani Csandrás. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogattunk. Műsorunkban beszámolunk az Erkel Színház helyreállítási munkálatairól, és megismerhetik 2013 legérdekesebb filmbemutatóit is. A felelős szerkesztő Csák Gyula. Az adminisztrációs eljárások befejezésével megkezdődhet az Erkel Színház játszásra alkalmas állapotának helyreállítása, amely idén októberre fejeződik be, tájékoztatta az Inforádiót Ókovács Szilveszter, az Operaház megbízott főigazgatója. A játszóhely már márciusban megnyitja kapuit, a hivatalos átadás november 7-ére, Erkel Ferenc születésnapjára időzítik. Olá András interjúja.
Az aláírásom január 1-én este került sor, az újévi koncertet megelőzően egy órával. Akkor járt le az a moratórium, amelyik az első támadás utáni közbeszerzési döntést követte, és már másnapot elindult az a logisztikai tevékenység, amelyik ugye a konténerek, a területfoglalás, az eszközök odaszállítása kapcsán ilyenkor szokásos, úgyhogy a munkatársaim a mellettem lévő irodában pont most is arról egyeztetnek, hogy akkor a cég milyen ütemezéssel hogyan lásson hozzá a munkának, hiszen azt a korábbi tárgyalásokon még nem lehetett tudni, hogy pontosan mennyi idő áll rendelkezésre. Ez nem egy szabvány beruházás abban a szempontból, hogy kötöttek vagyunk a saját programunkhoz, amit meghirdettünk még májusban, úgyhogy mindenféleképpen játszani fogunk március 1-től, és ez az időszak a támadással 50 nappal rövidebb lett, úgyhogy most némileg át kell ütemezni feladatokat, de itt csak arról lehet szó, hogy a leszerződött tételek melyike fér bele márciusig, és melyik kerül esetleg át a nyári második munkálati fázisra, júniustól októberig.
A két időszakban milyen felújításokat fognak elvégezni az Erkel Színházon? Mit takar a játékra alkalmas állapotig történő felújítás?
Ugye arra kell gondolni, hogy ez az ország legnagyobb színházépülete. 1,7 milliárd forintból, amelyik áfás összeg ráadásul, tehát 1 milliárd 250-et kell nagyjából nettóban elképzelni. Ezt a hatalmas épületet teljesen kívülbelül felújítani lehetetlen. A kormány határozat is, ahogyan ön is idézte, a játszásra alkalmas állapotig kell eljutni. Ez nyilván azt jelenti, hogy tiszták a falak, újra vannak építve a mosdóhelyiségek, a közönségfogalmi terek kitisztítatnak, a színpadnak új deszkázata lesz, új lámpapark, ki lesznek az ülések rendesen tisztítva. Tehát inkább azt javaslom mindenkinek, főleg aki márciustól látogat majd el hozzánk a 80 előadásos kvázi próbaüzem alatt, hogy ott még inkább a régi Erkel Színházat várja, amelyik viszont tiszta és ugyanúgy be tud ülni, mint mondjuk 2005-ben tehette. Aki pedig majd november 7-től, ugye Erkel születésnapjától, akkor nyitnák meg az épületet, és akkor rendeznénk körülött a terepet is már. November 7-től jön el majd hozzánk, szembesülhet majd egy új homlokzattal, a homlokzati oldalon is kávézókkal kicsinosított elölnézeti struktúrával. Az Erkel Színház azért az odajárók számára volt annyira kedves, hogy nem is azt várják el, hogy kacsalábon forgó palota legyen, hanem hogy könnyen hozzáférhető helyárak mellett, remek akusztikával, jó látószögből egyszerre sokan a legnépszerűbb operákat és baletteket nézhessék meg.
Ókovács Szilvesztert, az Operaház megbízott főigazgatóját hallották. Több mint 30 költemény között az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású közéleti versét is tartalmazza Kemény István közelmúltban megjelent a Királynál című verses kötete. A Magvető kiadó gondozásában megjelent könyvről Olá András kérdezte Kemény Istvánt.
2006-ban volt utoljára olyan verses kötetem, ami új verseket tartalmazott, ami tavaly megjelent, mert tavaly megjelent egy összegyűjtött versek, az a 2006 előttiekből való.
A kötetben szerepel az a Búcsúlevél című verse, amelyet többek között Kálmán C. György is tavaly az év versei között említett, Térei János Magyar Közönnye című válaszversével együtt, és többen ezt a magyar közéleti költészetet föltámasztó, illetve újra a közgondolkodásba visszahozó műként értékelték. Hogyan született ez a vers, és hogyan látja azt a gondolathullámot, amit elindított?
Tulajdonképpen nagyon megtisztelő ez, amit Kálmán C. György, vagy esetleg még mások is mondtak erről a versről, de alapjában véve ez nyitott kapuk döngetése volt, tehát rengeteg közéleti vers jelent meg a rendszerváltás óta, csak valami módon nem került rájuk figyelem, kiment a divatba, de ez nem jelenti azt, hogy ne írtak volna a költők ilyen jellegű verseket. Tehát, hogyha valami történt az én Búcsúlevél című versem hatására, akkor az lehet, hogy a közéleti költészetről való beszéd élénkült meg tőle.
Miben látja az okát annak, hogy, ahogy mondta, kiment a divatból a közéleti nemzeti költészet?
Hát ez még egy régi történet, a letűnt kommunista idő következménye volt, hogy az túlerőltette évtizedeken keresztül a közéletiséget a költészetben, és nem minőségi szempontok alapján válogatott. Úgyhogy a közéleti költészet kiüresedett, már-már nevetségessé vált, és amikor elmúltak a kommunista idők, akkor pedig egy ilyen meglehetősen optimista, előre néző világ volt egy jó darabig.
Mi az, ami az ön verseihez ihletet ad?
Hát gyakorlatilag minden. Végül is az ember verseket ír, akkor onnan szedi az ihletést, ahonnan csak tudja. Maga körül kimegy az utcára, akkor onnan elővesz egy könyvet, onnan bekapcsolja az internetet, akkor onnan az a szikra, ami fontos, ami egyszer csak azt mondja, hogy hoppá, na ezzel kell kezdeni valamit, vagy hogy jön egy verssor, és akkor abból dolgozik tovább.
Kemény Istvánt, az A királynál című verseskötet szerzőjét hallották. Egy lelkész a főhőse Marilyn Robinson Pulitzer díjas Gilead című regényének, amelyet a közelmúltban a Magvető kiadó jelentetett meg. A szerzőről és művéről Fehér Anna Magda kérdezte Pásztor Pétert, a könyvfordítóját.
A 80-as évek közepén jelentette meg első regényét, a Housekeeping vagy Háztartás című regényt, amivel megnyerte az amerikai Pen Club Hemingway díját, és akkor 2004-ben jelentette meg ezt a Gileadot, amivel rögtön elnyerte a Pulitzer díjat. Ennek van egy társregénye, egy párja, a Home, vagy Otthon, esetleg Itthon, amit 2007-ben jelentetett meg, ugyanazokkal a szereplőkkel, nagyjából ugyanarról a történetről, csak éppen más szemszögből mesélve el, és ezzel megnyerte az Orange díjat, ami az angol nyelven író nőknek a díja, de ezen kívül rangos esszéista, több kötete is megjelent, és ennek alapján ő talán 2 évtizede az Iowai Egyetemen kreatív írást tanít. Ahhoz képest, hogy mennyire sikeres író, olyan sok regényt nem írt. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy itt, mint ahogy a Gileadból is azért látható, 20 év érlelése ott van a regény mögött.
Az apák tékozló fiúk. Mit jelent pontosan a mottója a regénynek?
Hát ez alapvetően arról számol be ez a regény, hogy van 3 generációnyi lelkész, mind 3 egészen más felfogás, végzi a munkáját, fogja fel az életet, és nagyon súlyos morális konfliktusok vannak köztük. Ezt mondja el a lelki pásztor, vagy írja le a fiának ezeket az erkölcsi konfliktusokat, amik hát az legérzgalmasabb dolog benne, hogy nagyon pontosan megfelelnek az amerikai gondolkodás történetének igen meghatározó mozzanatai. A rabszolga felszabadítás, akkor utána a polgárháború tanulságait leszűrő amerikai pacifizmus, és azután pedig egy egészen másfajta felfogás, ami hát az 50-es években bontakozik ki.
Mi jellemzi Marilyn Robinson írói stílusát? Tehát ezek a tanítások milyen formában jelennek meg a könyvben?
Az a legizgalmasabb vonása, hogy egy nagyon egyszerű, kiérlelt, látszólag rendkívül visszafogott stílus. Egy lelkipásztorról van szó, aki megpróbálja a lehető legőszintébb testamentum ott átadni a fiának, akinek a felnőtté válását alig ha érheti meg, hiszen öreg emberről van szó, akinek megmondja az orvos, hogy hamarosan meg fog halni beteg. A legizgalmasabb vonása a regénynek az, hogy egy lelkipásztor, egy vallásos ember, egy látszólag szűk közösségnek a történetét tudja felmutatni alapvető emberi létélményként. Tehát ilyen formán a regény nem hívő embereknek is szól.
Pásztor Péter műfordítót hallották. A hírek után folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális hírek az Inforádióban.